Mai alkalomra egy olyan témáról hoztam nektek pár gondolatot, amit éppen most olvasok a Bibliába. Ez általában így szokott lenni, hogy olvasok amit a Bibliába, és azon keresztül szól hozzám Isten. Úgyhogy most sincsen ez másképpen. A Lukács 11-et olvasom éppen, és a Isten kibontott, kifejtett néhány gondolatot ebből. Elnézést kérek, ez egy King James Biblia előttem, ebből fogom fordítani, de valószínűleg fejből fogom idézni a protestáns újfordítást, mert az úgy rögzült mindenkinek a fejébe. Az 1-től 13-as versig olvasom. És történt egyszer, hogy amikor egy bizonyos helyen imádkozott, mármint Jézus, amikor befejezte, a tanítványai közül egy valaki azt mondta neki: Uram, taníts minket imádkozni, hogyan János is tanította az ő tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik: amikor imádkoztok, ezt mondjátok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Napról napra add meg nekünk a mindennapi kenyerünket, és bocsáss meg a mi vétkeinket, mivel mi is megbocsájtunk mindenkinek, aki tartozik nekünk. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. És azt mondta nekik: ki az közületek, akinek van egy barátja, aki, hogyha elmegy hozzá éjfélkor, és azt mondja neki: barátom, adjál kölcsön nekem 3 kenyeret, mert egy barátom messzi útról érkezett hozzám, és semmim sincs, amit elétegyek. Ő pedig belülről azt válaszolja neki: jaj, ne zavarjál már engem, az ajtó is már zárva, és a gyermekeim is velem együtt ágyban vannak, nem kehetek föl is, hogy adjak neked. Mondom nektek, hogy már nem fog fölkelni, és adna neki azért, mert a barátja, de azért, mert zavarja őt, ezért pontosan emiatt föl fog kelni, és adni fog neki pont azt, amire szüksége van. Én pedig azt mondom nektek: kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindenki, aki kér, az kap, mindenki, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Hogyha a fiad kenyeret kér bármelyikőtöktől, aki egy édesapa, követ fog adni helyette? Fog neki egy követ adni? Vagy ha pedig egy halat kér, akkor halgyanánt egy kígyót fog neki adni? Vagy ha pedig egy tojást kérne, akkor egy skorpiót fog adni neki? Ha ti pedig gonosz létetekre tudjátok, hogyan kell jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok fogja a Szent Szellemet adni azoknak, akik kérik őt. Na, ideig gondoltam. És megint egy ige szakasz, amit az ember már százszor, több százszor, több ezerszer olvasott. A mi atyánkot pedig, aki olyan háttérből jön, liturgiában is annyiszor elmondta, hogy már a könyökén jön ki. De mégis miről szól ez a dolog? Kezdjük ott, hogy azt gondolom, a mi atyánk azt nem azért mondta, és így imádkozzatok, hogy akkor, tehát ezt így, tehát ezt mondjátok, ezeket a szavakat mondjátok, mert akkor így, probléma, hogy a Lukácsban más van, mint Mátéban. Ugye Máté az a extended version. Akkor most melyiket imádkozzuk? Szerintem sokkal inkább az elvekről szól, hogy mit fejez ki. És egyébként azt is gondolom, hogy tartsuk szem előtt, hogy ezt az imádságot mikor mondta Jézus a tanítványoknak. Ez még a föltámadás előtt volt, de igazából most nem ez az, amire ki akarok lyukadni. Köszönöm szépen. Na, néhány gondolat ennek kapcsán, amit Isten így elém hozott. A legelső az az, hogy megkérték Jézust a tanítvány, hogy tanítsa őket imádkozni. Mert hogy úgy tűnik, hogy János is ezt tette a tanítványaival, Jézus meg addig gondolom nem tette, úgyhogy megkérte az egyik tanítvány, hogy tanítsa őket. És igen, imádkozni, tehát az imádság az valami, amit az embernek tanítani kell, vagy tanul. Mert van ez a, tehát, hogy én találkoztam olyan emberrel, hogy ő csak úgy, nem tudom, fölismerte, és ment a Isten a természetbe, és akkor, nem tudom, így beszélget vele, és tehát, hogy igen, lehet így Istennel beszélgetni, de mégis van egy ilyen dimenzió, amit itt látunk, hogy az imádságot Jézus tanította. Hogyan imádkozunk, azt tanítani is kell. Tehát nem automatikus, azt, hogy az emberek tudják, hogy hogyan kell imádkozni. Van olyan, és ebből következik szerintem logikusan, hogy van olyan, hogy jó imádság, és nem jó imádság. Van olyan, hogy helyes, vagy helytelen imádság. Nem minden, bármi, amit mondunk Istennek, az helyes, vagy helytelen. Sőt, igazából nem erre akarok itt kiukadni, de azt is gondolom, hogy... kiukadni, igen, köszönöm. Tehát azt is gondolom, hogy amikor imádkozik az ember, ugye szól Istenhez, valahol szól önmagához is, meg valószínűleg a szellemvilágban is szól. Tehát, hogy azok a szavak, amik ott megnyomatok a szellemvilágban is hangzanak, és lehetnek, nem tudom, talán pont a kiránduláson beszélgettem valakivel, aki arról beszélt, hogy nem tudom, hogy valahogyan imádkozott valaki, és utána mondjuk úgy, hogy az ördög próbálkozott nála. Tehát, hogy gondok következtek belőle. Nem gondolom, hogy Isten válaszolta meg, vagy Isten tette azt, hanem azt más szellemi dolgok is hallják. Tehát az ördög is hallja. Vagy hallhatja, éppen arra jár, mert lehet, hogy már, jó, nem akarok ebbe belemenni, de hogy nem csak Istennek szól ez. Erre egy példa egyébként a Healing on the Streets tréning, amin kétszer is részt vettem, ugye az utcamisszió, amiről szoktam nektek mesélni, Angliában csináltam, amikor az utcán imádkoztunk gyógyulásáért az embereknek. Na ott a tréningem, a fickó, aki ezt egészet elkezdte, ő beléd verte, hogy hatalommal imádkozunk. Word of command, parancsolsz, hatalommal beszélsz és parancsolsz. Ezt így kell. Tehát az, hogy jaj, de jó lenne, meg jaj, légy szíves, nem. Betegség, húzd el a csíkot. Tehát, hogy és akkor így, na gyertek, akkor most próbáljuk meg. És akkor volt ilyen próbaimádság. Imádkoztak. És valaki imádkozott, és akkor visszakérdezte, hogy ez most egy parancs volt, amit mondtál. Nem az volt. Akkor fogalmazd át, és tehát, hogy ő ebben eléggé, hogy is mondjam, nyakas volt. És persze lehet azt mondani, hogy jaj, most itt mindenki ezen izé problémázni. Nyilván ezt ő okkal tette. És azt, egyébként azt gondolom, hogy a szolgálatának, vagy a missziónak az eredménye, amit ő csinált, annak az való igazolja azt, ahogyan ő ezt tanítja. De ez is egy példa arra, hogy tanítottak minket imádkozni, hogy hogyan imádkozzunk. Meg egyébként én azt gondolom, hogy ember olyan, hogy példákon keresztül tanul. Tehát szerintem mindannyiunknak az életében voltak hívő emberek, akiktől tanultunk imádkozni. Mert igazából mi az imádság? Valahol azt fejezi ki, hogy mi hogyan kapcsolódunk Istenhez, hogyan viszonyulunk ő hozzá. Elnézést. Köszi, Peti. Tehát ahogyan tanulunk imádkozni, tanuljuk azt, hogy hogyan kapcsolódjunk, hogyan éljük meg a kapcsolatunkat Istennel, hogyan viszonyuljunk ő hozzá. És erre vonatkozik majd a többi része is ennek az igeszakasznak. A következő dolog, ami kiugrik ebből az igeszakaszból, azt mondja, Jézus úgy kezdte, hogy ő pedig azt mondta nekik, amikor imádkoztok, mondjátok ezt, és folytatja. Tehát, amikor imádkoztok. Ebből számomra az, én azt látom ebben, hogy kell legyenek olyan időszakok, vagy olyan idők, amikor egyszerűen csak ez, amit csinálunk, imádkozunk. Ugye már rohan az ember mindenfelé, mindent csinál. Én is van, hogy felszállok a villamosra, és nem tudom, akkor imádkozom, vagy nem tudom. Tehát, hogy kutyafuttába az ember, amikor talál rá időt. És ez egy tök jó dolog, tehát nem akarom azt mondani, hogy ez nem jó. De De ez valószínűleg nem pótolja azt, amikor az ember külön erre időt szán, és nem csinál mást, hanem csak imádkozik. És ezt egyébként valószínűleg azért szólnak nekem ezek a dolgok, mert ezek nekem is relevánsak. Tehát, hogy ez ugyanúgy szól nekem is. Tehát és nem akarok ebből, hogy is mondjam, olyat csinálni, hogy lelkiismert tudása legyen bárkinek, hogy jó, én nem imádkozom a reggelt, ezért eddig, mikor lehet a reggelt imádkozni. De maga, amit Jézus mond, attól még áll, azt gondolom, hogy amikor imádkoztok, tehát amikor az van, hogy félreálltok, és Jézus is nem sokszor, talán azt hiszem kétszer csinálta meg, hogy egy egész éjszakát végigimádkozott. Az egyik után volt az, hogy kiválasztotta a 12 tanítványt, tehát ott valószínűleg eléggé komoly részleteket beszélt meg az atyával arról, hogy akkor hogyan továbbítod Isten országával. De Jézus beszél arról, hogy a belső szobádban imádkozni. Tehát, hogy van ez, hogy elkülönített idő és akár hely arra, hogy akkor én most Istennel megbeszélek néhány dolgot, vagy beszélgetek vele, közösséget élek meg vele. Tehát ennek van jelentősége, ezt akarom kihozni ebből. Akkor a másik, hogy Jézus így mondja, hogy amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Ja, most szavanként lovagolok, de ezekben mind tele van mindenféle jelentéssel. Ezt mondjátok. Tehát mondani ki a szavakkal hallhatóan. Emlékszem, amikor megtértem, először éppen meg sem mertem imádkozni, esetleg magamban, hogy nem tudom, gondolati szinten. És akkor emlékszem, ez egy nagyon komoly dolog volt, hogy amikor a akkori első imapárommal az egyetemi diákkörben rengeteget öntött belém energiát és időt és figyelmet az illető. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek azért, amit az én életemben ő végzett. Ezen az emberen keresztül ővele volt, egyik este találkoztunk, és akkor mindig imádkoztunk, és akkor én mindig ott csöndben voltam, és akkor volt egy alkalom, amikor hangosan megszólaltam, és hangosan imádkoztam, és tényleg mindig kisgyerek elkezd gugugaga, tehát, hogy de ez egy ilyen különleges alkalom volt, emlékszem. És valószínűleg mindenki így van ezzel, hogy amikor először, tehát, hogy így az embernek az értelme elkezd kiabálni, most mit csinálok én? Tehát, hogy de ennek van jelentősége, hogy hangosan mondom. A szavaink számítanak. Erről már egy elmúlt X alkalommal emlékszem, hogy többször előjött, hogy az ige szól arról, hogy a szavaknak, az elhangzott szavaknak ereje van, jelentősége van, következménye van. A szavaink számítanak. Egy imádság, ha ki van mondva, annak jelentősége van. És akkor itt néhány gondolat ennek kapcsán, hogy de miért van ez így? Ugye, hogy miért van az, hogy mondja ki imádságba valamit, mi ennek a jelentősége? Van egy ilyen dolog, amit látok, hogy Isten valahogy, minthogyha abban elné örömét, tehát, hogy Isten imádságra válaszul, cselekszik. Azt nem akarom, hogy mindig, mindenben, tehát nem univerzális elításokat fogalmazok meg, de ezt látom az igében, mint egy valamit megfigyelhető, hogy Isten azt akarja, hogy imádkozzunk dolgokért, kérjünk dolgokat, és akkor ő megteszi. És nem hiszem, hogy azért, mert ő az, hogy na akkor könyörögjél érte, kérjed eléggé szépen. Az is lehet, hogy tehát nem, Isten nem ilyen, ez nem ebből fakad. Én azt gondolom, hogy valamivel annak kapcsán lehet összefüggésben, hogy néhány alkalom ezért tanítottam a hatalomról, tehát, hogy az embernek van hatalma, az ember szavának van hatalma, a szavak a hatalmat érvényre jutatják. Tehát, hogyha imádságot kimondunk, akkor valószínűleg, tehát lehet, hogy Istennek ezzel lehetővé teszünk valamilyen módon dolgokat, és most ne értsétek félre, nem azt mondom, hogy Isten nem tudná megtenni, de ebben a világban az, hogy Isten hogyan munkálkodik embereken keresztül. Erre mindjárt visszatérek. Hogy kezdődik az Úr imádság? A mi atyánk? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Érdekes egyébként, most szenteltessék szó. Most megnéztem a görögből, hogy ez mit jelent. Illetve annak, tehát én nem értek görögül, tehát hiába nézem meg, de annak az angol ilyen szó szerinti fordítását, az a holyized, így volt odaírva, tehát, hogy szenté váljon az ő neve, és akkor mi szenté váljon az ő neve, de hát miért nem szent az ő neve? Ebben az imádságban valami olyasmi van benne, hogy legyen az ő neve szent, legyen itt a földön az ő neve szent. De hogy most ne a részletekből veszek el, én azt gondolom, hogy Jézus itt ezt mondja, hogy dicsőítés. Tehát amikor imádkozunk, akkor dicsőítsünk. Legyen a része az imádságnak a dicsőítés. A hálaadás. Tehát ne az legyen, ugye, hogy mi oda megyünk, és a saját problémáinkat, saját gondolatainkat blöttyöd a Istennek a nyakába. Elbírja egyébként még azt is, tehát, hogy ez nem probléma, de hogy is van az a Zsoltár, hogy menjetek be kapuin hálaadással, a tornácaiba dicséretekkel. Tehát amikor Isten elé megyünk, dicsőítéssel menjünk elé, még az imádságban is. Amikor azt... Ebben az imádság eleje úgy kezdik, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És azt hiszem, ez egyik legfontosabb dolog, ami az imádságról szól, meg ami azt, hogy ugye mondtam, hogy az imádság tanít minket arra, hogy hogyan legyünk kapcsolatban Istennel. Hogyan viszonyuljunk hozzá, és ugye mi atyánk. Ugye ez a radikális új dolog, amit Jézus elhozott, hogy atyának szólította Istent. Én azt gondolom, hogy ebben az imádságban is, meg általánosságban Jézus azt tanította, hogy úgy imádkozzunk, mint egy gyerek az édesapjához. Amikor imádkozunk, mint egy gyermek az édesapjához. Hallottam ilyen imádságot. Én is sokféleképpen szoktam imádkozni. Legtöbbször egyébként Jézushoz szoktam imádkozni. Nem gondolom, hogy ezzel most akkor így félrement a levél, hogy címzett rossz, és akkor De hallottam ilyen imádságot, hogy ó, kedves Isten, nem tudom, hallottam ilyet. Talán nem is maguk a szavak, de egyébként szinte bátran imádkozunk úgy, hogy édesatyánk, de itt maga a kapcsolat van benne, hogy mint egy gyermek imádkozom az én mennyei apukámhoz. Úgyhogy na majd az itt a tanítás után fogunk imádkozni, aztán mindenki erre gondol, hogyan kezdjem az imádságot. Nem ez a lényeg. Tehát, hogy amikor imádkozunk, úgy imádkozunk, mint egy gyermek. Beszél az ő apukájával, aki tudja, hogy mindennél jobban szereti. És ez a gyermek-édesapa viszony ad mindennek kontextust. Tehát a többit is, meg igazából bármi, ami az Istennel való viszonyulásnak a részletei, ez a kontextus. Ő az apuka, én a kisgyermek. Én a gyermeke. És ebben a kontextusban értelmezzük a többi dolgot is. Jó, tovább menve. Azt mondja, hogy jöjjön el a te országod. Én azt gondolom, hogy tehát nekem ez azt mondja, hogy legyen a szívemben vágy arra, amikor imádkozom, az Istennel való kapcsolatomban legyen a szívemben vágy arra, hogy Istennek az országa megnyilvánuljon, és itt legyen ebben a világban. Mit jelent az, hogy vágyni valamire? Ezen gondolkoztam kicsit, hogy mi ez az, hogy vágyni. Ezt én úgy fogalmaznám meg első körben, hogy amikor valamit megtapasztalok, vagy meglátok, vagy megélek, akkor az valahol ilyen elégedettséget ad nekem. Tehát megelégít. És másképpen mondva pedig látom a szépségét. Talán, hogy látok benne valamit, ami szép, ami jó, és az engem megelégít belülről. Ez jelenti azt, hogy vágyok valamire. És ezt Isten országára nézve, de megyek tovább. Amikor Isten országa megmutatkozik, ugye ott mindig, tehát Isten országa ütközési zóna az ördögnek a birodalmával. Amikor Isten országáért imádkozunk, hogy eljöjjön, hogy itt legyen, megmutatkozzon, ott visszaszorul ennek a világnak a birodalma. Az ördögnek a birodalma. Tehát ez az imádság ilyen szempontból egy veszélyes imádság, mert konfliktussal fog járni. ez olyan konfliktus, amiről én hiszem azt, mert úgy tanították mások, hogy a fénynek és a sötétségnek a konfliktusa, egy sötét szobában, ha felkapcsolom a villanyt, ott az a konfliktus, az úgy néz ki, hogy a sötétség eltűnik, puk. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor ott a fény így elindul, és akkor így elkezd neki feszül a sötétség, és így nyomják egymást, és akkor így nagy nehezen. Nem. Nem. A világosság eltünteti a sötétséget definíció szerint. Amikor Isten országa megnyilvánul, nekem ez az, ami Jézus ezekkel támasztotta alá, amit mondott, gyógyulások, megszabadulások, ezek ilyenkor történnek, mikor megmutatkozik, megnyilvánul Istennek az országa. És egyébként én talán ezért is szeretem nagyon-nagyon, ezért is vettem részt ebbe a utcai gyógyító misszióba, mert látni valakit meggyógyulni valami elképesztő szép dolog. Elképesztő szép dolog. Látni azt, hogy visszakapja az életét, ami addig el volt lopva tőle, azt ő visszakapja. Ez egy akkora öröm látni, egy akkora megelégedettség, hogy a szívem újjong, amikor ilyet látok. Úgyhogy Isten országának van egy nagy-nagy szépsége, amit lássunk és amire vágyunk. A következő csak kósza gondolat, mondat, amit Jézus azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Szavak, annyiszor mondtam ezeket a szavakat, csak úgy így. Tehát legyen, imádkozzunk azért, hogy Isten akarata legyen meg a földön. Ahogyan a mennyben. Mert a mennyben, ugye ott megvan Istennek az akarata. A mennyben az történik, ami Istennek az akarata. A földön, mondjuk ki, nem az történik, ami Isten akarata. Alapból nem az történik, ami Istennek az akarata. És ezen egy picit itt megállnék. Mert ugye miért imádkozzak azért, hogy legyen meg a földön Isten akarata, ha megtörténik Istennek az akarata automatikusan, mert minden, ami történik az Istennek az akarata, ez badarság, ez nem így van. Nem így van. Imádkoznom kell azért, és amikor imádkozok, egyébként oda kell adnom magam Istennek, mert rajtam keresztül fog megtörténni. Én fogom megcselekedni őt, vagy az ő akaratát. Tehát ebből egyértelműen látszódik, hogy ami itt a földön történik, az nem automatikusan Istennek az akarata. Ezért nekünk imádkoznunk kell. És aztán pedig azt mondja, hogy Uram, itt vagyok. Ahogy a Ézsaiás, azt hiszem, a 6. fejezetében mondja, hogy kit küldjek el követségemben. Uram, itt vagyok, küldj engem. Megint egy egyszerű gondolat, de az egyszerű gondolatok fölött el tud siklani az ember, és az nem jó. A 3. vers. Napról napra add meg nekünk ami aznapi kenyerünket, vagy mindennapi kenyerünket. Az imádságban hozzuk Isten elé a szükségeinket. És ugye, ami az én kísértésem az, hogy nekem nincs szükségem. Tehát én tök jól vagyok. Tehát minden rendben van. Nincsen szükségem. Semmi. A valóság azért nem ez. Tudom, hogy ez egy ilyen... Igen, az ember, hogyha azt mondja, hogy annyi embert láttam, aki csak panaszkodik, na én nem az leszek, és ez egy tök jó, ezt tartsd meg, ezt a jó szokásod. Én az az ember leszek, így is lehet fogalmazni, aki nem a problémának a része, hanem a megoldásnak a része. Nagyon jó, csináljad, de hát még mindannyiunknak vannak igényei, szükségei. És azt akarja Isten, azt tanítja nekünk Jézus ebben az imádságban, hogy vigyük Isten elé ezeket. És tehát nekem, ezt nekem tanulnom kell, tehát hogy kérni nehéz lehet valakinek. Nekem sem a legkönnyebb. Valakitől kérni valamit. Egyébként, hogyha megint megnézzük, mi a kontextus, az, hogy egy gyermek az édesapjával beszélget, na, egy gyereknél nem annyi, ott inkább az ellenkezője, a ló túloldala van, hogy olyat is kérem, amit kisfiam, ezt nem kéne. Tehát, hogy ebben a kontextusban ez működik. és ebben is legyünk gyerekek. Talán még egy lépésen visszamehetünk ebben a kérdésben, hogy egyáltalán fölismerni magunknál, hogy ez a mi szükségünk. Talán még nem is látjuk, hogy milyen szükségünk. De azt gondolom, hogy ez egy egészséges dolog, hogyha az ember látja, fölismeri és elismeri az ő szükségeit. Igen, nekem erre szükségem van. Igen, ezt látom, és akkor imádkozok érte. És kicsit itt gondolkoztam el azon, hogy tehát Isten ugye gondoskodik. Isten gondoskodik. Akkor meg miért imádkozzak azért, hogy adja meg a minden kenyeret? Most akkor, ha nem imádkozok, nem adja meg? Hát valószínűleg megadja, de akkor meg miért imádkozzak? Tehát ugye itt vetődik fel az, hogy lehet, hogy Isten ezt úgy képzelte el, hogy én kérem, és akkor ő adja, de ha nem kérem, akkor is adja. Tehát, hogy Isten szereti az imádságra válaszul megtenni a dolgokat, mint ahogy valószínűleg, hogyha te reggel kezdődik a nap, és ha mondjuk a gyereketek leül az asztalhoz, te ott sűrögsz, forogsz, és csak így néz rád, hogy lehet a tekintetéből, hogy mikor jön a kaja, ennyi. Tehát, hogy oda fogod adni neki, de ha azt mondod, hogyha a gyerek azt mondja, hogy nem tudom, anya, apa, éhes vagyok, kérek szépen reggelit, akkor valószínűleg több örömmel adod neki oda. Tehát én azt gondolom, hogy azt tanítja Jézus az Istennel való kapcsolatunkat illetően, hogy lássuk, ismerjük fel a szükségeinket, és ezeket vigyük Isten elé. Vigyük Isten elé. Igen, mondja máshol Jézus azt, hogy jól tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek, jól tudja. De itt meg azt mondja, hogy imádkozzunk érte. Tehát nem lepi meg Isten mindez. Mi az, amit látunk még itt? Az, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, mivel mi is megbocsájtunk mindenkinek, aki tartozik nekünk. Tehát akinek nekünk meg kell bocsájtani. Én azt hiszem, hogy az Isten való kapcsolatról itt Jézus azt tanítja, hogy a bocsánatkérésnek van helye, és kell legyen helye az Isten való kapcsolatunkban. Itt most nem mert Isten megbocsájtotta a bűnünket ott a kereszten egyszer mindenkorra. Jézus minden bűnért megfizetett. De emellett meg helye van annak, hogy azt mondjuk, hogy Isten, ezt nem így kellett volna, bocs. Mert ez mit csinál ez az Istennel kapcsolatunkkal? Valahol gyógyítja és helyreállítja azt. Istennek a hozzáállása ugyanaz, de a mi lelkiismeretünk kerül a helyére. Mi nem fogjuk akár vádolni magunkat. Helyreáll ez a kapcsolat Isten és mi közöttünk. És jó lesz a lelkiismeretünk. És egyébként erre Pál apostol emlékszem, most nem tudom melyik levélbe, talán a korosi levélbe írja azt, hogy megnevez két valakit, fogalmam sincs ki az, de hogy ők a hit útján hajótörést szenvedtek, mert megvetették a jó lelkiismeretet. Tehát a jó lelkiismeret az egy értékes dolog, amire figyeljünk oda, és hogyha Istennel valami nincsen rendben, úgy érezzük, helyre kell rakni, akkor azt rakjuk helyre. És ez egy bocsánatkéréssel kezdődik. Na és akkor ezután jön az a rész, amin szerintem a legtöbbet gondolkoztam, hogy ez mit jelent. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ez micsoda? Mert ugye ezt, amikor először hallottam, én úgy értettem, hogy Isten ugye vezet, és akkor ott vannak a kísértések, és akkor Isten alapból oda bele akar vezetni engem a kísértésbe, de én meg könnyűen, hogy jaj, ne vezess bele, de ő bele akar, de én meg jaj, ne. És akkor ugye itt van még szabad is, mert a gonosztól, tehát ott áll az ördög a csapdájával, és akkor ő téged jól ki akar csinálni, és Isten oda akar vezetni, de jaj, ne. Tehát nagyon sokáig ezt így értettem. Mélységeiben nem gondoltam ezt át, és azt gondolom, hogy ez az igének a többi részével mondjuk úgy, hogy nincsen egyensúlyban. De akkor viszont mit jelent? Tehát ugye megnéztem, mi az, hogy vezetni, ne vezessél a kísértésbe, megnéztem ezt a görög eredetit, és ott tényleg az, hogy vezetni, irányítani, vezetni. Oké, mi az, hogy kísértés? A kísértés az próbatételt jelent. Tehát megpróbáltatás, kipróbálni valamit, az a kísértés. Oké? Ugye megnézni, hogy mi van az embernek a szívébe, az egyik folyamánya a próbatételnek. És akkor itt gondolkoztam azon, hogy próbatétel. Előjött, nem tudom, felírtam ide, nem írtam fel, azt hiszem, a János evangéliumában mondja azt valahol, szerintem az utolsó vacsora környékén Jézus Péternek, hogy Péter, az ördög meg akar téged próbálni, és meg akar téged szitálni, vagy nem tudom, hogy mondja ezt, mint a búzát, én viszont imádkoztam érted, hogy ne fogyatkozzék el a hited. Tehát, és egyébként itt meg az teremtéskönyve legelje, az 1 Mózes 1, szerintem múltkor pont volt erről szó, az jutott eszembe, hogy a Káinnak mondja Isten, hogy a bűn leselkedik rád. Ott van az ajtóban, és leselkedik rád, és vágyik rád. Te vagy az ő vágyódásának a tárgya. Az ördög is azt gondolom, hogy leselkedik és vágyódik dolgokra, vágyódik emberek után. Alapból nem kaphatja meg őket. Ahhoz együttműködés kell az emberek részéről, olyan nincs, de az ördög vágyakozik emberek után. Ott ebben a helyzetben Péter után. És azt gondolom, hogy az igaz, hogy amikor az ördög vágyódik valaki után, és bepróbálkozik nála, az egy próbatétel. Én ezt úgy, ahogy imádkoztam, meg gondolkoztam ezen, én ezt úgy értem, hogy Isten vezessen minket úgy, hogy ezeket elkerüljük, ezeket a dolgokat. Mert Isten, ugye a Jakab levelében olvassuk azt, hogy Isten nem kísért minket, és ő maga sem kísérthető gonosszal. Mindenki a saját kívánságától fogva kísértetik meg. Tehát Isten nem kísérthető a gonosszal, tehát Istent próbálni rávenni arra, hogy az ördög nem tudja rávenni arra, hogy rossz dolgokat csináljon. És Isten nem kísért. Emellett egyébként ott van az, amiről múltkor, azt hiszem, amikor a hatalomról volt szó, akkor hoztam ezt a példát, hogy például Jézus a tanítványokat beküldte az éviharba. Azért, hogy tanuljanak belőle szellemi igazságot. De ott nem az ördögnek a markába küldte be őket, egy viharba küldte be őket. És a szabadulás útját is elkészítette nekik, tehát megmondta nekik, ott volt a szó, hogy menjetek át a túlsó partra. Ott volt a parancs, ott volt az ígéret. Amikor viszont történnek próbatételek, ugye arról ír Péter a levelében, hogy ezt viszont tartsuk teljes örömnek, mert jobban fogunk kijönni belőle, mint amiként belementünk. Mert a ti hitetek próbája értékesebb az aranynál. A ti kipróbált hitetek értékesebb lesz az aranynál. Úgyhogy, ha mégis történik ilyen, az ördögbe próbálkozik, jobban jövünk ki belőle. Most azon gondolkozom, hogy Péter hogyan jött ki jobban abból, ami vele történt, de hiszem azt, hogy ezt meg tudjuk találni, ha keressük, hogy hogyan jött ki jobban abból a helyzetből. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt, amit tanulunk az Istennel való kapcsolatról ebben az imádságban, az, hogy imádkozunk vezetésért, hogy Isten vezessen léptünket, ezt kérjük el tőle, és hogy kérjük tőle azt, hogy úgy vezessen minket, hogy ne az ördögnek a trükkeibe, csapdáiba fussunk bele. Ez mutassa meg nekünk, hogy merre kell menni. Tehát számomra ez ezt jelenti. De ezen sokat gondolkoztam, talán azért, mert tele volt a fejem olyan dolgokkal, amik nem ez az értelmezés, hanem itt az elején mondtam. És akkor tovább mennék. Még két dolog. Itt véget ér maga ez az imádság, és akkor utána Jézus példákat hoz, ugye, hogy ha van neked egy barátod, akihez éjfélkor oda mennél, és dörömbölnél nála, és kérnél tőle. Ugye, ez egy kezdjük azzal, hogy ez elég fura barátom úgy, tehát, hogy oda jön egy szükségbe levő barátod, és akkor így húzd már, én ne hagyjál végként, de ez nem biztos, hogy egy jó leírás egy igazi barátnak. De pont, ugye van egy másik példája Jézusnak, a hamis bírónak a példázata. ahol ott van megint az a özvegyasszony, és állandóan izért csak nyüstöli azt a hamis bírót, és a hamis bíró azt mondja, hogy nagyon jó, oké, megcsinálom, amit kérsz, csak húzzál innen, hagyjál már békén, már fárasztasz. De Jézus azt mondja, hogy a ti atyátok ellenben nem ilyen, hanem ő hamar igazságot szolgáltat, ő hamar válaszol. Tehát ezek ellenpéldák arra, hogy milyen nem Isten. Ezt azt írja le, nem az, hogy milyen Isten. Tehát nem kell kérlelni. Jézus, amit mondani akar ezeken keresztül, hogy Isten nem kell kérlelni, nem kell dörömbölni az ajtán, hogy jaj, kérlek, nyisd már ki, hanem ő nem ilyen, ő hamar megválaszolja az imádságunkat, hamar igazságot szolgáltat. És akkor olvassuk tovább itt ez egyébként, megint ott csak néhány egyszerű ige szakasz. 9-es verstől olvasom. Én pedig mondom nektek, kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, és mindenki, aki keres, talál, és akinek zörget, annak megnyitatik. Mondhatni, hogy az intellektusom bajban van az ilyen egyszerű mondatokkal. Mindenki, aki kér, kap. Ennyit mond Jézus. És igen, olvassuk máshol az igében, hogy ha Isten akarata szerint kérünk valamit, akkor tudjuk, hogy ő meghallgat minket. De itt Jézusnak, amit mondani akar, a mondandójának a lényege az, hogy aki kér, az kap. Pont. Nem bonyolultabb, nem cizelláltabb. Kérjél és kapsz. Keress és találsz. Zörgess és megnyitatik. És ez mit jelent a imádságunk kapcsán? Az, hogy Isten mindig megválaszolja az imádságunkat. És ez egy olyan mondat, amit még egyszer pár szóval el fogok mondani, Isten mindig megválaszolja az imádságunkat. Isten mindig. Mindig. Tehát nem idézőjelben mindig, hanem pontosan mindig válaszol az imádságunk, megválaszolja azt. Amit kérünk tőle, mindig megadja. Tehát mint egy gyerek, aki oda megy az apukájához, mint hogy nekem eszem ágába se jutna, hogyha a gyerekem mondjuk, hogyha ízét mondjuk csokoládét kér, vagy turulit, akkor nem adom meg mindig neki, de ha mondjuk kenyeret kér, mert éhes, mindig adni fogok neki. Amíg van két kezem, amivel adjak neki, adni fogok neki. Mindig. Isten is mindig meghallgatja és megválaszolja az imádságunkat. És pont. Nincs kis csillag, nincs semmi. Nincs idézőjel. És valahogy az embernek nem fér a fejébe, ha csak nem mondjuk matematikus, vagy elméleti fizikus, vagy ilyesmi, mi az, hogy mindig, meg soha. A mindig azt jelenti, hogy nincs kivétel. Eszembe jutott erről a János 11, amikor Jézus föltámasztja Lázárt. És tudom, a múltkor én hoztam példaként ugyanezt, hogy mit mondott Jézus, amikor odaállt a sír elé? Mondott egy rövid imádságot az atyának, aztán pedig mondott egy három szóból álló mondatot Lázárnak, Lázár jöjj ki, de mit mondott előtte? Atyám, köszönöm, hogy te mindig meghallgatsz engem. Vagy tudom, hogy mindig meghallgattál engem. Tehát Jézus így élte az életét, így viszonyult fiúként az atyához, hogy tudja, hogy az atya, az ő atya, és már mi atyánk mindig meghallgat minket. Úgyhogy legyen ilyen a mi kapcsolatunk Istennel, amikor kérünk tőle, tudjuk, hogy ő azt megadta. Megadja és megadta. Mindig. És nem az, hogy most ezt így kell imádkoznom, úgy kell, biztosra kell mennem, most kétszer kérem. Nem, hogyha azt komolyan akarom venni, amit Jézus mond, akkor ezt nem lehet másképp értelmezni. Ismerjük az igét, tudjuk ezeket az egyéb ige szakaszokat is, hogy ismerjük meg az ő akaratát, és azt szerint imádkozzunk. De itt az a lényeg, hogy Isten hűséges. Isten hűséges. Hogyha van egy ígérete számunkra, és mi azt mondjuk, hogy jó, akkor te ezt ígérted, én most ezt akkor kérem, és tényleg az ígéret, akkor nincs kivétel. És nincs B-verzió, meg nincs izé alkotozás Isten részéről. Hogy is mondta azt, hogy az atyának az nagy-nagy öröme, hogy nekünk adja az Isten országát. A királyságot nekünk adja, ez az ő öröme, ő örömmel ad nekünk. És ami meg utolsó gondolat, Jézus úgy fejezi ezt be, hogy ha ti pedig, gonosz létetekre, tudjátok, hogyan kell jó ajándékokat adni a ti gyermekeiteknek. Mennyire inkább a ti mennyei atyátok fogja adni a Szent Szellemet azoknak, akik kérik ő tőle. És ez csak egy gondolat. Igazából még én is forgatom magamban, de engem zavar ez a izé, hogy ott a példa, hogy ha a gyerek kér enni, akkor én nem követ adok neki, hanem nyilván logikusan kenyeret fogok adni neki. Ha tojást kér, tojást fogok adni neki. És a párhuzam, az nem az, hogy nem azt mondja, hogy látjátok, Isten is így fog nektek kenyeret adni, meg tojást adni, hanem Szent Szellemet fog adni. És akkor miért? Tehát, hogy nekem az lenne a szép kerek befejezés a gondolatmenetnek, hogy ahogyan mi is tudunk jó ajándékokat adni a gyerekeknek, amikor enni kérnek, akkor Isten is ad nekünk enni. De itt a Szent Szellemet hozza föl Jézus. Lehet, hogy más evangéliumban, már úgy értem, hogy Máté, Márk meg Jánosra gondolok. Tehát lehet, hogy ott másképp van, de itt ezt írja. És azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ennek is oka van, hogy ezt mondja az ige. És ezt valahol azt úgy, tehát látom, ugye a Szent Szellem nekünk mit ad? Értelmet, bölcsességet, erőt, képességet. És azt hiszem, hogy ez viszont igei gondolat, és ez visszaköszön másul az igében, hogyha valamit szeretnénk, és kérünk Istentől, ő megadja nekünk hozzá a bölcsességet, megadja hozzá a lehetőséget, megadja hozzá az erőt, ami abból nem lenne meg nekünk, de nem az, hogy ülünk a fotelbe és az önünkbe hullik, hanem akkor föl kell állni, és menni kell érte, és csinálni. Azt hiszem, az 5 Mózesben mondja azt, az ige, ezt szokták, amikor a vagyonról van szó, hogy Isten az, aki ad neked képességet, az Úr ad neked képességet arra, hogy vagyont szerezzél. És ez is tök jól fejezi ki ugyanezt az elvet, hogy Isten engem képessé tesz valamire, de nekem együtt kell működnöm vele. És ez visszakapcsolódik a hatalom kérdéshez, hogy Isten akarata megtörténjen itt a Földön. Ahhoz kell valami, amit odaadunk neki, és akkor ő azt használni fogja. Úgyhogy nem akarok általánosítani, hogy mindig így van, meg csak így lehet, de tehát volt, hogy az Ószövetségben manna hullott az égből, ott a manna az nem megsokasítva volt, hanem az csak úgy hullott az égből. De amikor Jézus megsokasítja a kenyeret és a halatot, mindig volt egy picike ugye az elején, amit fogta, föltekintett az égre, hálát adott, aztán megtörte is, és akkor ott történt meg a csoda. Én azt hiszem, hogy mivel mi vagyunk az Új Szövetségnek a népe, a pünkösdi egyház, mondjuk így, a Szent Szellem bennünk lakik, bennünk van, velünk van. Én azt gyanítom, hogy Isten így akarja megválaszolni az imádságainkat. Nem azt mondom, hogy csak így teszi meg, de én azt gondolom, hogy így akarja, hogy megadja nekünk hozzá a kijelentést, a bölcsességet, az akaratot, a szándékot, megmutatja az utat, és akkor mi végig felállunk és megyünk. Mert az egyház nem egy passzív egyház, hanem egy aktív egyház. Úgyhogy együtt kell működnünk Istennel, és talán zárom is akkor ezzel. Amen.